inga mozgásra fogunk feladatot, illetve példát megoldani. Tehát adott az ábrán látható feladat, illetve inga mozgásának vázlata, illetve kettő helyzete, tehát egy nulladik, a kezdeti helyzet és az első helyzet, ez a későbbi helyzet. A feladatunk az az lesz, hogy határozzuk meg az inga súlypontjának gyorsulását, egyszer a nulladik helyzetben, és egyszer az első helyzetben. Tehát innen ide mozdul nyilván az inga, illetőleg meg kellene határozni az A pontban ébredő támasztó erőket, szintén egyszer a nulladik helyzetben, és egyszer az első helyzetben. Tehát ezt tekintjük első, tehát illetve kiindulási, és ezt pedig későbbi helyzetnek. Tehát innen ide fordul az ingánk. Jó? Ezt kellene akkor megoldanunk. Akkor tekintsük először a nulladik helyzetet, és a nulladik helyzetnek írjuk fel a mozgás jellemzőit. A nulladik helyzetben először meg fogjuk határozni a súlyponti gyorsulást. A súlyponti gyorsulás meghatározásához gyakorlatilag szükségünk van annak az ismeretére, hogy tudjuk a súlyponti gyorsulás összetevőit ezen ingamozgás esetén. Úgyhogy először azzal fogom kezdeni, hogy gyakorlatilag mi is az az ismeretlen, amit szeretnénk meghatározni, és mi szükséges ennek a meghatározásához. Tehát írjunk föl még a fél év első anyagából ismert összefüggést merevtest két pontjának gyorsulása között. Ebből könnyen le tudjuk vezetni azt, hogy hogyan írható fel az inga súlypontjának a gyorsulása a nulladik helyzetben. Tehát azt mondom, hogy összefüggés merevtest két pontjának gyorsulása között a súlypont gyorsulását viszonyítom az A pont, ennek a rögzített pontnak a gyorsulásához. Erről a rögzített pontról azt kell tudni, ahogyan az elnevezésben is szerepel, tehát hogy rögzített pontról beszélünk, ebből az következik, ebből a fix rögzítésből, hogy ugye nyilván csuklóról beszélünk, tehát az következik belőle, hogy ez sebességpólusként és gyorsuláspólusként is viselkedik, tehát mind sebessége, mind gyorsulás nulla, mivel egy rögzített pontról van szó. Tehát viszonyítok az A pont gyorsulásához, plusz epsilon kereszt RAS, mínusz omega négyzet RAS. Ugye az A pont gyorsulása, tehát ahogy említettem, mivel rögzített pontról van szó, ez nullával lesz egyenlő. Aztán beszéljünk az epsilonról, a szöggyorsulásról, tehát a következő vektoriális szorzatnak a kettő tagjáról. Az epsilon, a szöggyorsulás, a szögsebesség idő szerinti első deriváltja. Mit tudunk erről? Mit tudunk ennek a nagyságáról? A nagyságáról semmit, tehát ezt majd meg kell határozni, az biztos, tehát ez lesz az egyik kérdés, hogy ezt majd meg kell határozni a nagyságát. Az irányát viszont azt tudhatjuk. Honnan tudhatjuk? Hát tudjuk az omegának a nagyságát, és tudom az omegának az irányát is, hiszen ilyen irányúnak kell lennie az inga mozgásából következően. Már csak ugye az a kérdés, hogy ez az irány, ez milyen irányt jelent a mi számunkra. Az biztos, hogy egyrészt dolgozni fogunk majd a támasztóerők és a gyorsulások tekintetében XY koordinátarendszerben és egy ENB vektorok által alkotott koordinátarendszerben. Az ENB vektorokról ide egy kis ábrában külön felrajzolom, azt tudjuk, hogy az érintő a normális és a binormális egységvektorok, azok jobbsodratú rendszerbe foglalhatóak, tehát ez azt jelenti, hogy E-vektor kereszten vektor, az ad nekem egy pozitív B-vektort. Tehát ugye magyarul E kereszt N, nekem ez lesz a pozitív B-vektor. Most ehhez képest az omegának milyen az iránya? Az omegának az iránya ehhez képest ellentétes. Tehát magyarul az omega az egy mínusz omega nullaszor B-vektor, és ebből következően az epsilon előjele is, ugye mivel az az omega idő szerinti első deriváltja, tehát ebből következően az epsilon előjele is mínusz epsilon szor B-vektor lesz. Tehát ezt itt írhatjuk tovább, tovább egyenlő. Minusz epsilon szor B vektor, kereszt az RAS vektor. Az RAS vektort olvassuk le az ábráról. Itt megadták a rögzített tápontnak és a súlypontnak a távolságát. Ezt L-lel jelöljük, ez adott volt. Tehát itt kell nekünk az RAS vektor, az A-ból az S-be mutató vektor. Ez nem más, mint L, tehát ez maga az L-et jelenti, és milyen az iránya. Negatív, normál irányba haladtunk az A-ból az S pontig, tehát kereszt mínusz L szer N vektor. Ezt a vektoriális szorzatot, vagy szorzást majd elvégezzük. Haladjunk tovább, még vizsgáljuk meg ezt a szorzatot, ezt a skaláris szorzatot. Mínusz omega négyzet szer az RAS vektor, az RAS vektort most határoztuk meg, tehát mínusz L szer N vektor. Tehát akkor az R, az AS nulla vektor a következőképpen néz ki, hogyha elvégezzük ezt a vektoriális szorzatot. Ugye itt két előjelet kell egyeztetni, egyszer a koordinátarendszer szerinti előjelek, mínusszor mínusz az plusz, másszor pedig a vektoriális szorzás eredményeképp kapott előjeleket, B vektor kereszt N vektor, ugye az ellentétes ezzel a pozitív forgás értelemmel, amit itt felrajzoltam, tehát ugye N kereszt B a pozitív, nekünk B kereszt N van, az negatív E vektort fog adni, tehát ez összesen negatív. És egy plusz, illetve egy mínusz előjel az összesen negatív előjelet fog adni, tehát az azt jelenti, hogy mínusz epsilonszor L szer E vektor, itt pedig mínuszszor mínusz az plusz, plusz omega négyzet szer L szer N vektor. Ahol ugye gyakorlatilag megkaptuk tehát az inga súlyponti gyorsulásának az érintőirányú, és az inga súlyponti gyorsulásának a normál irányú összetevőit. Még esetleg nullával jelölhetjük itt indexben, hogy ugye a nulladik helyzetben szeretnénk ezeket meghatározni. Akkor tekintsük át még egyszer, tehát, hogy ebből az összefüggésből mi az, amit nem ismerünk. Hát ebből az összefüggésből nem ismerjük látható módon az epsilont. Az L-et és az omegát ismerjük, az epsilont viszont meg kellene határozni. Jó? Tehát a következő lépés az az, hogy az epsilont meghatározzuk. Az epsilon meghatározását pedig perdülettétel segítségével fogjuk meghatározni. Tehát epsilon meghatározása perdülettétellel az A pontra. Jó? Ugye azt mondtuk, hogy a perdület időszerinti megváltozása az egyenlő, ugye az arra a pontra számolt nyomatékkal, amelyre a perdületet is meghatározom. Tehát ez azt jelenti, hogy az A pontra számított perdület időszerinti megváltozása az egyenlő az A pontra ható nyomatékkal. Ugye ezt már az előző heti anyagban is hangsúlyoztam, hogy kétfajta perdülettételt különböztetünk meg, előadás anyagban megtalálható a levezetése, de igazából nekünk a végképletet kell majd használnunk, tehát megtalálható az előadásanyagban a levezetése. Kétfajta perdülettételről beszélünk, mindig beszélünk egy súlyponti és a test egyéb pontjára felírható perdülettételről, tehát most nem a súlypontra, az A pontra írjuk a perdülettételünket. Tehát az A ponti tehetetlenségi tenzorszor az epsilon nulla szöggyorsulás plusz omega kereszt pia nulla perdület plusz RAS kereszt M-szer az A ponti gyorsulás, az egyenlő az A pontra ható nyomatékokkal a nulladik helyzetben. Hát azt a nullát mindenhová oda tehetném, mert ugye a nulladik helyzetben határozzuk meg jelen esetben a súlyponti gyorsulást. Vizsgáljuk meg itt egy picit ezeket az összefüggéseket. Ezen vektoriális szorzat miért is ad nullát? Azért, mert ugye itt a maga a perdület, az gyakorlatilag a JA-szor omegát jelenti, tehát ugye itt is van még egy omegánk, de most omega kereszt omega, az mit jelent? Az azt jelenti, hogy két egymással párhuzamos vektort szorzok össze vektoriálisan. Ez a vektoriális szorzás értelmezéséből következően azt jelenti, hogy ez a vektoriális szorzat nulla. Tehát nulla, mert párhuzamosak. Ennek a vektoriális szorzatnak szintén nulla az eredménye, és ez pedig miért nulla? Mert ahogy a feladat elején említettem, ez egy rögzített pont, pillanatnyi sebesség és gyorsulás pólusként viselkedik, tehát gyorsulása nulla. Tehát nulla, mert az A pont gyorsulása nulla. Jó, tehát ez itt nullával egyenlő. Aztán haladjunk tovább. Az egyenletből tehát annyi maradt, hogy JL-szor epsilon nulla az egyenlő az A pontra ható nyomatékkal. Na most, az epsilonról mit tudunk? Az epsilon előjelét, illetve az omega nulla előjelét már egyszer megállapítottuk, tehát szorozzuk egy mínusz B vektorral, tehát mínusz J A szor epsilon nulla szor B vektor, és akkor azt kellene megnézni, hogy mi ad nyomatékot az A pontra gyakorlatilag. Mi az, ami nyomatékot fog adni? Az A pontra ugye nyomatékot nem ad az FA0 támasztóerő, mert hatásvonalai átmennek ugye ezen az A keresztmetszeten. Milyen erő hat még erre a testre? Hát biztos, hogy hat a saját súlya. Tehát az M-szer G vektor. Most ugye az ENB vektorok által alkotott koordinátarendszerben dolgozunk, úgyhogy bontsuk fel ezt az M-szer G súlyerő vektort. Érintő és normál irányú összetevőkre. Hogyha ezt felbontom, akkor ilyen irányú összetevőket kapok, ugye azért, mert ugye az összetevő vektorok azok beleütköznek az összegvektorba, ugye ütköző a nyílfolyam, mert egy összegvektorról van szó. Ez az alfa szög megegyezik ezzel az alfa nulla szöggel. Na most nézzük, hogy ezek közül mi ad nyomatékot az A pontra. Ugye ez az összetevő, ha itt bontottam volna föl, tehát a normál irányú összetevő, ezt ugye itt is felbonthattam volna összetevőire, láthatólag hatásvonala átmegy az A keresztmetszeten, nem ad nyomatékot. Viszont nyomatékot fog adni ez az összetevő, tehát az érintő irányú összetevő. Az érintő irányú összetevő ezen az elnyi karon fog majd nyomatékot adni, mégpedig a pozitív forgás értelemmel ellentétesen forgatva, tehát ez azt jelenti, hogy ez a nyomaték, ez egy elnyi karon mínusz L-szer M-szer G-szer színusz alfa szor B vektor lesz. Megszorzom az egyenletet skalárisan a B irányegység vektorral. Tehát megszoroztuk az egyenletet skalárisan a B irányegység vektorral, illetve ezt megszoroztuk még egy negatív előjellel is. Így a következőt kapjuk, JA-szor epsilon nulla, az egyenlő M-szer G-szer színusz alfa szor L-lel, ahonnan tehát a célunk az az, hogy az epsilon nullát meghatározzuk. Tehát erre azt fogjuk kapni, hogy M-szer G-szer színusz alfa szor L per az A ponti tengelyre számolt tehetetlenségi nyomaték. Hogyan fogjuk az A ponti tengelyen átmenő tehetetlenségi nyomatékot kiszámolni, mivel megadták a feladat elején a bemenő adatok között nem véletlenül a súlyponti tehetetlenségi nyomatékot, ez azt jelenti, hogy a Steiner tétellel tudjuk kiszámolni az A ponti tehetetlenségi nyomatékot, illetve az A tengelyre számított tehetetlenségi nyomatékot, ami lesz maga ez a megadott feladat elején megadott súlyponti tehetetlenségi nyomaték plusz az A és a súlyponti tengelyek távolsága a négyzeten, szorozva a testnek a tömegével. Erre az egészre behelyettesítés után fogunk kapni 31,5 per szekundum négyzetet, tehát ez az epsilon nullának a nagysága, az irányát, előjelét már korábban megállapítottuk, az mínusz 31,5 b vektor 1 per szekundum négyzet. Most ugye nem ez volt a kérdés a feladatban. A kérdés a feladatban mi volt? Az volt, hogy határozzuk meg a súlyponti gyorsulást a nulladik helyzetben. Ugye ez azt jelenti, hogy ennek a súlyponti gyorsulásnak levezettük az összefüggéssel merevtest két pont gyorsulása között az érintő irányú, illetőleg a normál irányú összetevőit. Az érintő irányú összetevőjére tehát azt kaptuk, hogy epsilon nullaszor elszer évektor plusz omega nulla négyzetszer elszer n-vektor. Ide, hogyha behelyettesítjük a nagyságokat és az irányokat is, akkor összesen fogjuk kapni mínusz 6,3 tized évektort plusz 3,2 tized n-vektort méter per szekundum négyzet. Tehát ez volt az A kérdésben az első válaszunk. Az A kérdésben a következő feladatrész az FA0 támasztó erő meghatározása, most ezt fogjuk meghatározni, tehát a nulladik helyzetben az FA0 támasztó erő meghatározása, és ehhez pedig az impulzustételt fogjuk felhasználni. Tehát azért is ez a logikus sorrendje a feladat megoldásának, tehát, hogy először a súlyponti gyorsulást, és utána a támasztóerőt határozzuk meg, mert az impulzustételben szükségünk lesz a súlyponti gyorsulásra. Tehát F vektor az egyenlő M-szer AS vektor, tehát ez a logikus sorrendje a feladat eddigi megoldásának, tehát, hogy először a súlyponti gyorsulást meghatároztuk, utána pedig meghatározzuk a támasztóerőket. Ugye mit is mond ki az impulzus tétel? Hogy az impulzus idő szerinti megváltozása az egyenlő a testre ható erők eredőjével. Tehát akkor ide a testre ható erőket behelyettesítjük. Ezek mik lehetnek? Hát nyilván az A ponti támasztóerő és a G súlyerővektor az egyenlő az M-szer AS vektorral. Na akkor írjuk föl ezeket tehát. Az FA0 támasztóerőnek, mivel még mindig az ENB vektorok által alkotott koordinátarendszerben dolgozunk, ezért feltételezünk az A ponti támasztóerőnek hát egy pozitív érintő irányú és egy pozitív normál irányú összetevőt. Tehát FA0 E-szer E-vektor plusz FA0 N-szer N-vektor plusz zárójel. Nézzük az összetevőit, egyszer már ide berajzoltam, az M-szer G súlyerő vektornak. Tehát kezdjük az érintő irányú összetevőjével. Ugye az negatív érintő irányba mutat, tehát ez azt jelenti, hogy mínusz M-szer G-szer színusz alfaszor E vektor, és ugye szöggel szemközti befogó azért kapott itt színusz szög függvényt a szorzásban. Ez pedig egy szög melletti befogó, és ez negatív normál irányba mutat, tehát ezt meg koszinusszal fogjuk szorozni, mínusz M-szer G-szer koszinusz alfaszor N vektor. Jó, ez egyenlő M-szer AS nulla E-szer E vektorral, plusz M-szer AS0N szer N-vektorral. Szorozzuk meg az egyenletet skalárisan az érintő és a normál irányú egységvektorokkal. Ugye így fogunk kapni kettő darab egyenletet szokásos módon. Ez azt jelenti, hogy FA0E ez az érintő irányú vetületi egyenlet, amit most írok, mínusz M-szer G-szer színusz alfa, az egyenlő M-szer AS nulla E, illetve a normál irányú vetületi egyenlet, FA nulla N, mínusz M-szer G-szer koszínusz alfa, egyenlő M-szer AS nulla N-nel. Mivel mindent ismerünk, kivétel az FA0E és az FA0N, tehát az A ponti támasztóerő, érintő és normál irányú összetevőit, mindkét egyenletből egy-egy ismeretlent ki fogunk tudni fejezni. Jó, tehát innen az első egyenletből kifejezem az EAF0-ét, innen pedig rendezem a második egyenletből AF0-N-re, és ide külön fölírnám tehát, hogy az FA0 támasztóerő vektorra a következőket fogjuk kapni. Tehát az FA0E érintőirányú összetevő 23,6 newton, és az FA0N normál irányú összetevőre pedig fogunk kapni 82 newtont. Jó, tehát ezzel megválaszoltuk a feladat A részében feltett kérdéseket, tehát az A ponti támasztó erő és az AS0 A ponti és az AS0 súlyponti gyorsulásnak a meghatározását. És akkor egy külön videóban folytatom a B-edik feladat résszel.